Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Sajátos a mi emberi gondolkodásunk, mindig az Istent figyelmeztetgetjük, hogy mit tegyen, milyen legyen, ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy milyen a mi magatartásunk. Biztatgatjuk az Istent, hogy hallgasson meg bennünket, forduljon ide hozzánk, holott arról kellene szólni, hogy mi forduljunk az Istenhez. Mi bízzuk rá az életünket. Mi kérjünk tőle segítséget. Nézzünk önmagunkba. És próbáljuk ezeket a kérdéseket egy-egy ilyen alkalommal, amikor a templomba jövünk, tisztázni. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perselyjel és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a persejbe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillér dobott be. Erre magához hívta a tanítványait, és így szólt hozzájuk: bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a persejbe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ha sokat is gondolkodom, azt hiszem, még soha nem beszéltem életem során arról a mondatról, amely oly sokszor megérkezett hozzám, de valahogy nem mertem sohasem vállalni. Fel is olvastuk már bizonyára többször az evangéliumból, de nem egyszerű az értelmét és a jelentését megtalálni és elfogadni. Ez a mondat pedig így hangzik: senki sem jó, csak az Isten. Őszintén megmondom, azért nem mertem erről sosem beszélni, mert nem akartam a testvéreket ijeszgetni, meg hát inkább azt várják az embertől, hogy bátorítson és biztasson. Hát ha ez így van, hogy senki se jó, csak az Isten, akkor mi lesz velünk? Miközben persze ilyen felhívásokat is hallunk az evangéliumban: legyetek jók, amilyen jó a ti mennyei atyátok. Most veszem a bátorságot, és ennek a mai evangéliumnak a kapcsán megpróbálok egy-két gondolatot ezzel kapcsolatosan kifejezni. Valójában a jóságról van szó, És ezen túlmenően arról, hogy ez a jóság hogyan tud leginkább megnyilatkozni ebben a világban. Ez a mai evangélium erre nyitja ki a szemünket, mégpedig arról van szó, hogy az ember a jóságot az adományok révén tudja megjeleníteni ebben a világban. Nyilvánvalóan nem az adományok mértékéről van szó. Még csak arról sincs szó, hogy esetleg előnybe kerüljenek azok, akiknek kevés van, és mindazt odaadják, azokkal szemben, akiknek sok van, és abból a sokból valamit adnak. Nem a sokról, meg a kevésről van szó, hanem mindig az emberről. Az emberről, aki sokat vagy keveset ad, de hogyan? Ugyanis a jóság abban az értelemben, ahogy a Szentírás az Istenről ebben az értelemben beszél, vagy ahogy a Szentírás Istent így állítja elénk, mint aki jó és egyedül jó, a jóság talán így lehetne legjobban megfogalmazni, egy természet fölötti energia a mi világunkban. Vagy másképpen az Isten szeretetének a kisugárzása ebben a világban. És valószínű, hogy az embernek ezt kellene megérteni, hogy az Isten szeretete az mekkora ajándék az egész világnak. Ez egy természet fölötti energia. A természet fölöttinek egy ragyogása ebben a világban, és ez meg akarja szüntetni ebben a világban a sötétséget, meg akarja szüntetni elsősorban a mi lelkünkben lévő sötétséget. Jézus ott ül a templom bejáratánál, azzal szemben, ahogy hallottuk az evangéliumot, és jöttek az emberek, hogy kifejezzék az Isten előtt a köszönetüket, a hálájukat, és adományokat dobtak a perselybe, amely adomány a templom fenntartására szolgált. És Jézus belelátott ennek az asszonynak a lelkébe. Bizonyára nem látta azt, hogy mennyit dobott. Azt sem láthatta, hogy akiknek sok volt a zsebében, azok mennyit dobtak, legfeljebb az érmék csörgéséből lehetett valamire következtetni. Na de Jézusnak nem is volt erre szüksége. Belelátott ennek az asszonynak a lelkébe, és tette azt a megállapítást, amit hallottunk. Ez az asszony mindenkinél többet adott. Mindenét, amilyen volt. Testvérek, azt hiszem, hogy ezen az igazságon egyre többet kellene gondolkodni, ezt az igazságot egyre közelebb kellene engedni magunkhoz, hiszen a világunk ma, mintha veszélybe került volna, amiatt a feszültség miatt, ami van az emberek között, és pedig amiatt, hogy kinek mennyie van. És bizony, ez a kérdés erről szól, hogy az ember hogyan birtokol, hogy az ember következésképpen milyen kapcsolatban áll a javai keresztül a többi emberrel. Most, ha nagyon nagy szavakat akarna mondani az ember, akkor azt mondaná, hogy ez az ijesztő nagy különbség, ami ma fölállt a világban, és világméretűen, ez megoldhatatlannak tűnik. Talán éppen azért, mert ma az emberekhez ez a fajta igazság, és az igazságnak ez a fajta szemlélete, amivel itt ma találkoztunk, nem jut el. Egészen más elvek és eszmék alapján gondolkodnak az emberek a világról, önmagukról, a másik emberről és az emberi kapcsolataikról is. És a probléma valójában az, hogy ez sem a világügyét nem viszi előbbre, sem az egyes emberek életét sem oldja meg. Majdnem, hogy azt lehetne mondani, mindenki boldogtalan. Vagy legalábbis arról beszél. Ez is gyanús lehet. Azt hiszem, testvérek, hogy a világunkban sokkal inkább meg kellene jeleníteni az adományozás szellemiségét, az adományozás lelkületét. Mert ha valaki jó lélekkel ad, önzetlenül ad, akkor természet fölötti energiákat szabadít fel. Akkor valamilyen fajta sugárzás kezdődik el ebben a világban. Viszont aki ad, de nem jó szándékkal, mennyi akcióról hallunk? És mintha mégsem segítenének a megoldás felé bennünket, nem mondom én azt, hogy itt nem a jó szándék motivál, bár sokfajta szándék jelenik meg, számtalan kritika támad mindezekkel kapcsolatosan. Egy biztos, aki nem jó szándékkal ad, jobb lenne, ha nem adna. Egyszerűen azért nem, mert ez körülbelül úgy néz ki a világban, mint egy kosárban, ha van egy rohadt körte, az megfertőzés, megmérgezi a többit is. Sajátos az Isten gondolkodása. Sajátos az, akár azt is mondhatnám, az Isten számtani bölcselkedése. Öt kenyérből lakat jól ezreket. Lábmosásra szánt vizet változtatja borrá. Hullik a manna, és aki sokat gyűjt belőle, az sem bővelkedik, aki meg kevesebbet szed össze, az se szükölködik. Hogy van ez? Más az Isten gondolkodása, egyáltalán a javakkal való kapcsolatunkat illetően. Pál apostol gyönyörűen fogalmazza meg ezt a gondolatot, pontosan akkor, amikor gyűjtést szervez, azt mondja ilyen egyszerűen, tudok bővelkedni, és tudok szűkölködni. És ezzel mintegy arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy az embereknek egészen más viszonya kellene, hogy legyen a javakhoz, mert a világ szeretet éhségéről van szó. A jóság jelenlétéről van szó ebben a világban. Azt az Istent mintázva vagy utánozva, aki egyedül jó, aki szeretetből teremt, aki szeretetével hordoz bennünket, aki szeretetével tesz bennünket gazdaggá. Épp az elmúlt napokban Miklósnak a gondolata volt, hogy egy kicsit nézzük meg azt a fajta próbálkozást, amivel a mostani kormányzat meghirdetett egy akciót, hogy a szegényeken hogy akar segíteni. Nagyjából mindenki ismeri ezt az akciót. Ez arról szól, hogy a liszt alapanyagú meg a tej alapanyagú termékek áfáját 18%-ra vigyék le, és ezzel segítsenek azoknak, akik ezeket vásárolják, közben pedig 20 milliárd forintot kivonnak a szociális ellátás keretéből. Mert hiszen ez a 18%-ral lecsökkentett áfa 20 milliárd forint hiányt jelent az államháztartásban. És közben kiderül, hogy akiknek ezzel a gesztussal akarunk segíteni, semmi rossz szándékra nem gondolok. Nem is gondoltunk mi sem erre. És senkit sem óhajtottunk bírálni sem, még a kormányzási szándékot sem. A Máltai Szeretett Szolgálat elég naív, és minden jó szándékot értékel, és tudomásul vesz, csak hogy kiderül az, hogy ezeknek a termékeknek a haszonélvezői, akik ezáltal kevesebb pénzért juthatnak ezekhez a termékekhez, nem a szegények. Nem a szegények. Mert ők ezekből az árukból messze-messze kevesebbet vásárolnak, mint azok, akiknek több pénzük van. Nem arról van szó, hogy őtőlük irigyeljük, csak nem éri el a célt. És közben a szegényeket ellátó rendszerből ezt a pénzt kiveszik. És az a veszély áll fönn, hogy összedől a rendszer. És akkor mi azt mondtuk, hogy mondjuk, amiből a szegények igazából vásárolnak, vagy amit mint legtöbbet vásárolják, az a kenyér. Csodálatos grafikonok vannak, összehasonlító táblázatok. Világos a kép, annak 5% legyen az áfája. Akkor valóban segítünk a szegényeken, mert ők a kenyérrel laknak jól. Mintegy, azt szerettem volna ezzel a példázattal kifejezni, és idehozni ehhez a mai üzenethez, hogy az ember motivációja csak akkor helyes, ha a szeretet energiáit akarja fölszabadítani. Különben minden intézkedés látszat intézkedés lesz. Nem éri el a célját. Vissza kellene valamiképpen térni az emberiségnek ahhoz az eszmeiséghez, amit ez a könyv jelenít meg. Különben labirintusban kóvájgunk. Mindjárt utalok is erre. Ennek az asszonynak a példája nyomán három következtetést szeretnék levonni a testvérek részére, most már elhagyva az aktuál társadalmi kérdéseket. Ez az asszony tudta, hogy a templom mire való. Másodszor, ez az asszony teljes bizalommal volt az Isten iránt, harmadszor ez az asszony nagy lelkű volt. Egy-egy megjegyzést hadd tegyek ezekkel kapcsolatosan, mert végeredményben a mi számunkra ez az üzenet. Ugye azt a pénzt a templom fönntartására dobták, és ez az asszony többet tudott a templomról, mint a többiek. Számára a templom nem csupán egy fogalom volt, hanem a templom a közösséget jelenítette meg. A templom nem a kőből épült templom igazából, hanem az a közösség, amely a templom közvetítette értékek, igazságok alapján szerveződik és létrejön. Ez az asszony nem a papoknak adott, ez az asszony tudta, hogy az áldozatoknak a helye az ember lelki megnyilatkozásának a kifejeződése magasabb szinten gondolkodott erről a kérdésről, mint a többiek, akik esetleg marokszán dobták oda a pénzt. A másik, ennek az asszonynak az Istenbe vetett bizalma. Testvérek, a hitünk fokmérője az Istenbe vetett bizalom. Ha az ember igazán hisz, akkor rábízza magát az Istenre. Állandóan meg akarjuk fejteni a hitnek a lényegét, a hitnek a fogalmát, beszélünk róla többet a kelleténél. Egyszerű. Istenbe vetett bizalomról van szó. A mindennapi életünknek is ez az alapja. Mennyire bízunk egymásban. Csak a bizalomra épülhet emberi kapcsolat. Hát az Istennel is így van. És mi történik? Oly sokszor kiderül, hogy nem bízunk az Istenben, nem bízunk egymásban, és végül önmagunkkal is meghasonlunk. Valahogy ez a kérdés kikerül az életünkből. Ismerjük a labirintus mondát, a krétai mondát. Aki bekerült abba a labirintusba, többé nem tudott kijönni. Elpusztult. És akkor, amikor egyszer a krétai király egy ártatlan fiatal embert dobott be ebbe a labirintusba, akkor a királyné Ariadné adott neki egy gombolyagot. És ahogy ment a labirintusba, szépen gombolyította le, és vissza tudott jönni. Ki tudott jönni ebből a labirintusból? Testvérek, számtalanszor kerülünk kilátástalan helyzetbe. Van Ariadné fonalunk. Az Istenbe vetett hitünk, az Istenbe vetett bizodalmunk. Hogy állunk vele? A harmadik, amiről szintén kevésszer beszélünk, ennek az asszonynak a nagy lelkűsége. Sokat tépelődtem ezen is, hogy hogyan is tudná az ember jól megfogalmazni ezt. Talán így mondanám, a nagy lelkűség a lelkünk nemessége. Amikor az ember nem méricskél, és nem számítgat és számolgat állandóan, akkor megjelenik ez a nagy lelkűség, ami szabadságot jelent, ami függetlenséget jelent, amire oly nagy szükségünk van. Ez az asszony nem nézte azt, hogy van kettő fillér, akkor egyiket még igen, a másikat megtartom, mert szükségem van rá. A száreptai özvegyasszony is fogta a marék lisztet, meg a csöpnyi olajat. Nem mondta azt, hogy felét elteszem, mert testvérek, biztos, hogy rendkívül fontos az életünkben, hogy a nagy lelkűségnek tere legyen. Gondoljunk csak arra, hogy az apostolok, akik előtt Jézus megállt, gondolkodás nélkül léptek. Egy Lévi azonnal fölállt a vámasztaltól és a nyomába szegődött apostolok ott hagyták a hálóikat, és Jézus nyomába szegődtek. Bíztak abban, hogy aki felé fordultak, az ő
életükért felelősséget vállal. A jóság a világban a természet fölötti energia. A jóság a szeretet sugárzása a világunkban. A jóság az adományozás révén tud igazából megjelenni az összes többi szó. Viszont adni csak jó szándékkal lehet, nem számításból, nem önmagunkat keresve. És hogyha ez teret nyer ezen a földön, akkor megváltozik a világ. Márpedig mindannyian egy jobb világra vágyakozunk. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, ettől a bibliai gondolkodástól idegen, másfajta gondolkodás ijesztő következményekkel jár a világunkban. Rengeteg dologra lehetne hivatkozni. Én most csak olyan dologról szólok, és kérjük az Isten segítségét, mert csak ráhagyatkozhatunk, ami minket érint. A legújabb rendelkezés értelmében a kórházi szolgálatunkért annyi pénzt ad havonta az egészségpénztár, amennyi a dolgozók fizetése. Aki gondolkodik ebből, tudja, hogy mi következik. Vagy azt lehet tenni, hogy 200 embert elküldünk, vagy azt lehet tenni, hogy szétvertek bennünket. Olyan gondolkodás jelenik meg minden területen, amely távol van a jótól, amely mindig valamilyen másfajta érdeket szolgál, és nem az ember javát. De ez nem magyar gond, ez a világnak a gondja. Csak minket is érint. Most jelen pillanatban, amit mondtam, az a legsajátosabban érint bennünket. Na, nem mondok többet. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Hálát adunk, Istenünk, hogy szentségi ajándékoddal tápláltál minket. Kérjük, hogy szent lelked kiáradása által maradjon meg az igaz lelkűség kegyelme mindazokban, akikben mennyei erőd működni kezdett. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Isten.